Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovesz Tibor vagyok. Mai témánk az Európai Unió bővítése és a belső reformok. Ukrajna kapcsán került szóba legutóbb a közösség bővítése, az orosz agressziót elszenvedő ország megkapta a tagjelölti státuszt. Közben folyamatosan hallani arról, hogy egyes tagállamok képviselői belső reformokat követelnek. Melyik a fontosabb feladat? Új tagokat felvenni, és ezzel újabb problémákat is bevállalni, vagy előbb a belső működés észszerűsítése?
Igen, ugye azt tudjuk, hogy amióta Európai Unió az Európai Unió, mindig kétfajta politika ütközött egymással, ezt a magyarok felvételénél is láttuk 2004-ben, vagy 2004 előtt, amikor volt ez a nagy 10-es felvétel, mindig arról szólt a dilemma, hogy bővítünk, de akkor mélyíteni is kell. A mélyítés és a bővítés. És mind a kettőnek megvoltak a megfelelő támogatói. Ugye emlékezünk arra, hogy Nagy-Britannia kifejezetten azért szerette a bővítést többek között. Nem csak azért, mert új piacokat szerzett volna ezzel, hanem azért is, mert ezzel úgy gondolta, hogy gyengíti a mélyítést, az integráció mélyítés irányába ható erőket. Ezek a hasonló megfontolások szerintem most is léteznek, de ezen túlmenően úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak mindenképpen fel kell tenni azt a kérdést, hogyha komolyan gondolja a bővítés, már pedig a bővítés most stratégiai szempontból fontosabbá vált, mint mondjuk ezelőtt 10 évvel, ezelőtt 5 évvel, akkor viszont a jelenlegi formátumban, a jelenlegi feltételek mellett intézményi keretek között ezt meglépni, meghúzni ezt a lépést szerintem lehetetlen, és teljesen őrültség lenne, mert az Európai Unió működését veszélyeztetni. Ezért felmerül az, és egyre komolyabban fog felmerülni a következő 1-2 évben, sokat fogunk hallani erről, hogy megfelelően elő kell készíteni a talajt a bővítés előtt. Ugye legutóbb Charles Michel, az Európai Tanács elnöke jött elő azzal az ötlettel, hogy mi lenne, hogyha 2030-ig bezárólag az Európai Unió tulajdonképpen felkészülne a bővítés. Ez azt jelenteni igazából, hogy addig lehet, hogy egy-két ország be tudna lépni az Európai Unióba, de nagyjából egészében az EU-nak a belső feltételeket kéne megteremteni ehhez, és utána akkor a bővítés is megvalósulhatna. Hangsúlyozom azért, hogy az Európai Unióban ezek a különböző vektorok azért továbbra is érvényesek. Sokan, számos tagállam, főleg egyébként a nyugat-európai országokra gondolok, és itt Franciaországot különösen is kiemelném, nem feltétlenül híve az Európai Unió keleti terjeszkedésének, hiszen ők például azt látták az előző bővítési körökből, hogy az Európai Uniónak a súlypontja keletre tolódott, és ez Németországnak gazdasági, politikai hatalmát jelentősen megnövelte, például Franciaországgal szemben. Tehát a régi Európai Unió egyensúlya is felbomlott.
Amikor belső mélyítésről beszélünk, tehát a belső problémáknak a megoldásáról, milyen területekre kell gondolni? Hol kell ezt az integrációt erősíteni?
Majdnem minden területen egyébként tegyük hozzá, hiszen hogyha most komolyan vesszük ezt a kérdést, és látjuk azt, hogy a keleti dimenzió mennyire napirendre került, a Ukrajna lehet, hogy év végén már nem csak tagjelölti státuszon lesz túl, hanem
megkezdi a tárgyalásokat.
Így van, tehát hihetetlen mértékben felgyorsult ez a folyamat, ami nem azt jelenti egyébként, hogy a ukrán csatlakozás itt lenne a következő 1-2 évnek a témája lenne, de nagyon felgyorsultak a folyamatok, az látható. Ez viszont tényleg egy 40 milliós nemzetnek a csatlakozása, hozzátéve a többit is, hogy a Nyugat-Balkán egészéről beszélünk, tehát ha mindent összevetünk, akkor 8-10 ország állna itt a sorban, és ennek a hatása is lenne az Európai Unió szempontjából, a stratégiai szempontból is, hogy kiterjeszteni nyilván fizikailag, földrajzilag a határait, de nem csak földrajzilag, egészen másképpen nyomna a latba. Tehát ezt át kell gondolni az Európai Uniónak, mik az érdekei. Másfelől viszont olyan hát olyan fontos kérdések sorakoznak itt egymás mellett, mint hogy át kell gondolni az Európai Unió finanszírozását. Gondoljunk csak bele abba, hogy Ukrajna, meg a többi ország is az uniós átlagnál szegényebb. Pillanatok alatt Magyarország például nettó befizető országgá válna, meg számos más ország is, tehát véget ér az az aranykorszak, amikor az Európai Uniós pénz dőlt Magyarországra.
Ugye, mert hogy az elosztásban kevesebb jutna Magyarországnak.
Magyarország, és ugye, ahogy a szegényebb országok csatlakoznak, az uniós átlag is csökken. És így azért gyorsabban Magyarország uniós átlag 100%-a fölé kerülhet, vagy megközelítheti ezt a 100%-ot. Nem azt jelenti, hogy Magyarország annyira fejlett lenne, de relatíve annyira fejlett lenne. Ez egyik része, tehát, hogy ez a maga az Európai Unió finanszírozása, ugye Ukrajnában mennyi pénzt kell betolni. A másik fontos szempont, Ukrajnáról beszélünk, és aztán most is érezzük, hogy a magyar gazdák is a bőrükön, ahol a ukrajnai gazdaság egy agrár nagy hatalom, és az Európai Unió agrárpolitikáját is gyökeresen át kellene alakítani, a jelenlegi keretek nem lennének se finanszírozás szempontjában legendőek, se strukturális szempontból. Viszont nyernénk egy olyan országot a mi oldalunkra, amely nagy gabonatermelő, amely nagy napraforgó termelő, stb. Tehát ez felvett versenyképességi kérdéseket is, számos kérdést is természetesen. Magyar gazdaságnak is ehhez alkalmazkodnia kell, majd tudni többek között. Aztán van egy harmadik dolog, ami szintén nem elhanyagolható, ez az országok relatív érdekérvényesítő képessége az Európai Unión belül, nevezzük így a szavazati jogoknak a kérdése. Ugye ez már akkor nagy kérdés volt, amikor 10 ország csatlakozott az Európai Unióhoz, ez újra napirendre kerül, hiszen Ukrajna például az egyik legnépesebb országként, az egyik legbefolyásosabb országá is válhat, időzőjelben mondom, az Európai Unión belül. Megváltozik az egésznek a dinamikája, megváltozik az például, ugye most a kettős minősített többségi döntések vannak napirenden.
Ez mit jelent pontosan, hogy kettős többség?
Az esetek többségében, ami nem esik egyhangú döntés alá, tagállamoknak a 55%-ának, tehát tagállamok szavazatok 55%-ának kell állni egy döntés mögött, ez általában 15 országot jelent, illetve 65% az uniós, egyúttal az uniós lakosságnak is.
Ezt változtatná meg nagyon, hogyha Ukrajna belépne.
Ez a belső szerkezete gyakorlatilag megváltozna, és ugye nyilván átrendeződések lennének, a értelemben, hogy egyes országoknak jogosak lennének a félelmei ebben az esetben, hogy a relatív érdekérvényesítő képességük is meg fog változni. És emellett rengeteg számos olyan kérdés van, ugye elvallatlan kérdés van, intézményi kérdés. Intézményekben helyet kell szorítani ukrajnai képviselőknek, másoknak is. Ez az a járna, amit az Európai Parlament kevesebb képviselőt küldhetne, vagy Magyarország is valószínűleg, vagy bővítenék az Európai Parlament. Szóval ez egy mind olyan kérdések, amiket nem lehetne csak úgy egy éjszaka alatt letárgyalni, nyilvánvalóan ehhez valami fajta szerződés, a szerződésnek egy újabb módosítása szükséges. Ez viszont ugye, ez egy tudjuk nagyon a lisszaboni szerződést megelőző időszakot, az alkotmányozó szerződés, amik ugye a kudarcot vallott annak idején, hogy ez egy nagyon kockázatos feladat, hiszen minden országban ratifikálni kell. Tehát úgy gondolom, hogy tulajdonképpen arról van szükség, hogy egy új belső konszenzus kell teremteni, ami magába foglalja az anyagiakat, a politikai súlyokat, az egészet arról, hogy mit akar az Európai Unió, hova megy az Európai Unió. Ugye nem beszéltem itt a védelmi politikáról, hogy Ukrajna, hát ugye nem tudjuk, hogy alakul majd az orosz agressziónak a vége, de Ukrajna ebből egy katonai nagyhatalomként is kikerülhet. Nem úgy néz ki, hogy a helyzet ez benne a pakliban legalábbis. A egyik legerősebb hadserege is lehet, miközben az Európai Unió önálló európai pillért fejleszt. NATO csatlakozás kérdése is fontos lehet Ukrajna számára. Szóval úgy gondolom, hogy tulajdonképpen az Európai Uniónak végig kell menni azokon az alapvető kérdéseken, amelyeket az elmúlt 10-20 évben jegeltek. Azért is jegeltek, mert hogy válságról válságra próbáltak, bukdácsolt az Európai Unió, és mindegy a világ is. Ezt a mostani bővítést nem gyengítheti az Európai Unió stabilitását, hanem éppen arra van szükség, hogy megerősítse az Európai Uniót. Márpedig, hogy megerősítse, ugye azt szokták mondani, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Hogy megerősítse, az kell igazából, hogy nagyon átgondolják ezt a folyamatot, akár úgy is egyébként, hogy bevezetnek olyan újításokat is. Vannak ilyen elképzelések, hogy például a kezdetben azok az országok, amelyek csatlakoznak az Európai Unióhoz, nem rendelkeznének mondjuk vétójoggal. Ez nagyon fontos, és itt megint egy olyan kérdés is napirendre kerül, amely Magyarország szempontjában és a mostani Orbán kormányzat szempontjában számára is egy fontos kérdés, központi kérdés, hogy lehet-e még 35 taggal a régi módon üzemelni. Tehát az egyhangú döntéseknek a terét nem kellene tovább szűkíteni. Hát rengetegen mondják azt, hogy ez már nem tartható fenn. Adópolitika, szankciós politika, külpolitikai kérdésekben, úgyhogy ezek a nagy kihívások várnak megoldásra. Tulajdonképpen a bővítésnek kapcsán bűtés margóján az Európai Uniónak önmagát vizsgálat alá kell, górcsőr alá kell vetnie, és minden kérdést meg kell vitatnia. Hát le a kalappal, hogyha ezt meg tudják oldani a mostani helyzetben, hiszen ezernyi nyomás alatt van az Európai Unió is, de ezt nem lehet megsporolni, ezt a vitát, hogyha komolyan gondoljuk azt az ígéretet, amit tettünk a keleti és a déli országoknak, hogy előbb-utóbb fel fogjuk venni őket.
Az utolsó kérdés, hát ha tudsz röviden válaszolni, melyik ország áll a legközelebb ahhoz, hogy tagja legyen az Európai Uniónak? Ki áll a legjobban a felkészülési versenyben?
Hát, ha csak azt nézzük, hogy ki hol tart a folyamatban, akkor Montenegro és Szerbia tárgyal már régóta, és ők nyitották és zárták le a legtöbb fejezetet. De még messze-messze nem tartanak a folyamat végén. Tehát ez a két ország van most, ha úgy tetszik, legelőrébb, ez a két ország tart, de azért hozzáteszem azt, hogy ezen két országnak is rengeteg akadályba ütköző dolgot kell letudnia, főleg a szerbekre vonatkozik ez, hiszen Szerbia azért számos szempontból közelebb van Oroszországhoz a mai napig, mint az Európai Unióhoz. Montenegro esetében talán könnyebb lenne, de hát ki az, aki csak Montenegrót venné fel Európai Uniós tagállamnak, szóval lehet, hogy be kell válni majd egymást. És egy fontos kérdés lesz eldöntése annak, hogy adjanak idején a Magyarország esetében, hogy egy nagy csomagban vegyék fel az országokat, vagy pedig egyesével. Szóval nem lesz egy könnyű feladat.
Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem. Én Vovesz Tibor vagyok. Köszönöm figyelmüket!